nem olyan módon történik a rendszer ellen tiltakozók között a tudáscsere, hogy lenne egy organikus folyamat, aminek a révén ugye a már meglévő tudással rendelkező szervezői csoportokhoz csatlakoznának mások, és ilyen formán lenne egy tovaterjedő hatása annak, amit már egyszer megtanultak valakik, akkor azt tovább tudnák adni, hanem mintha mindig újra és újra meg kellene tanulni, hogy mi ellen kell tiltakozni, hogyan kell fókuszálni az üzeneteket, kikre lehet ebben számítani, hogyan kell effektíve megszervezni.
Ez az Elemző, a Szabad Európa podcast sorozata. Mai beszélgetőtársam Lakner Zoltán politológus, én Vovesz Tibor vagyok. Onnan szeretném folytatni, ahol egy hónapja abba hagytuk a kordonbontásnál. Akkor annyit mondtunk róla, hogy a politikai pillanat az ellenzéknek kedvez, van egy feszültség, és akkor még nem látszott, hogy mennyire tudják ezt kihasználni. Hétfőn összeért két folyamat, a kordonbontás, meg a státusztörvény elleni tüntetés, és a rendőrség egy alkalommal könnygázt is alkalmazott. Akkor milyen irányba halad ez az akció? Mit tudunk most mondani a kordonbontás ötletéről?
A kordonbontásnak talán az a legnagyobb politikai innovációja, hogy az a politikai erő, amelyik ezt elkezdte, nem hagyta abba. Ezt elég sokszor számon kérik, azt hiszem jogosan az ellenzéki pártokon, hogy le tudnak politikai akciókat azzal, hogy egyszer elmondanak egy üzenetet, vagy egyszer tartanak egy, nem tudom, gyújtóhangú sajtótájékoztatót
ez a bizonyos petíció.
Képviselői irodaház lépcsőjén, és ehhez képest a kordonbontó akcióhoz a Momentum rendre visszatér. Azt nem tudnám már ilyen bizonyossággal állítani, hogy azt a 7 pontos követeléslistát, amit az első alkalommal megfogalmaztak, újra és újra elmondanák-e, illetve hogy összekapcsolódik-e másfajta politikai törekvésekkel, tehát hogy a kordonbontás és mondjuk az EGRI elkerülő út elleni tiltakozás, meg az akkumulátorgyárakkal szembeni népszavazási kezdeményezések azok valahogy összeállnak egy üzenetcsomaggá. Én nekem az a gondolom, hogy nem.
Mert hogy nagyon különböző témák. A kordonbontás, ami a nyilvánosság kizárásáról szól valahol, ezek az ügyek meg helyi jellegű kérdések, természetesen országos kitekintéssel, de teljesen más irányba mutatnak.
Hát igen, de mondjuk valami olyasmi elhangzana, hogy hát elbontani mondjuk a, nem tudom, a kordonokat a döntéshozók és az állampolgárok között, és hogy ez az akció azt fejezi ki, amit mi ott a gyakorlatban csinálunk. Nem a mi dolgunk, hogy ezeket az üzeneteket persze kialakítsuk, csak azt gondolom, hogy gondolatilag így érnek össze ezek az ügyek, akkor talán már nem is annyira különbözőek. Viszont most ugye a kordonbontás azzal, hogy a tanárok jogállásával kapcsolatos törvény elleni tiltakozás egyik demonstrációja során, ha jól értem, akkor már a tiltakozóknak egy része tulajdonképpen nem is a meghirdetett tüntetéshez kapcsolódóan felment a budai várba, konkrétan a Karmelita Kolostorhoz, és az ott lévő és a momentumosok által újra és újra elbontott kordonnál maguk is, a tüntetők is kordonbontást hajtottak végre. Ez szerintem talán egy másfajta üzenettel megtöltötte ezt az akciósorozatot. Szerintem föl is emelte egy másik politikai szintre. A probléma az azonban abban áll szerintem leginkább, hogy miközben mi itt kitartóan nyomon követjük, hogy hogyan is zajlanak ezek az események, azért még mindig arról beszélünk, hogy hát van egy frakció, amelyik elmondja a kordont időről időre, most a tüntetésnél csatlakozott hozzá néhány más pártnak a vezetője, és ott volt Komjáth Imre például, az MSZP társelnöke, illetve hát van egy egészen elképesztő tartalmú a tiltakozók által bosszú törvénynek nevezett tanári státusztörvény, amivel szemben ma sokkal kevesebben tiltakoznak, mint ahányan tüntettek diákok, tanárok, szülők, még tavaly ősszel is, tehát látható a kifáradás, és az, hogy most volt egy ilyen feltűnést keltő, igazából nem is mondanám, hogy nagyon radikális esemény, de minden esetre ezt az indulatot jobban kifejező tüntetés, hát azért itt egy nem akarom alábecsülni, hát egy pár száz embernek az akciójáról beszélünk, tehát nem arról, hogy itt egy ilyen az egész társadalmon végig söprő tiltakozás hullámnak lett volna ez valamiféle kicsúcsosodása, hanem inkább azt látjuk, hogy nagyon sokszor láttunk az elmúlt több mint 10 évben, hogy elindul egy ügyben egy tiltakozási sorozat, és aztán a végén már nagyon kevesen maradnak, és azok a nagyon kevesek egyébként tulajdonképpen bizonyos értelemben megvalósítanak egy innovációt a tiltakozás módszereit illetően, de már csak egy nagyon pici kisebbséget jelenítenek meg.
Vagy nem azért, mozgósítanak?
Hát egyszerűen elfogynak azok az emberek, akik azt tapasztalják meg, vagy akiben az érzés kerekedik felül, hogy már hát kimentünk háromszor tüntetni, nem tudtunk semmit sem megváltoztatni, negyedszerre, ötödszörre már nem megyünk ki tüntetni, és legfeljebb abban gondolkodnak ők, hogy hát a életbe lép ez az új törvény, akkor lehet, hogy ők nem lesznek többet tanárok, de ami hát azért egy elég súlyos döntés, de mint megfogalmazott üzenet, mint demonstratív lépés, hogy kimegyünk tüntetni, vagy tüntetőként kimondunk dolgokat, ez már így nem jelenik meg. Tehát, hogy miközben most mi arról beszélünk, hogy itt volt egy ilyen feltűnő esemény, ahol egyébként nagy eséllyel nem törvényesen használták a könnygázt, mert ugye senki nem tudja egyelőre fölidézni azt a pillanatot, amikor a rendőrség figyelmeztette volna erre a tüntetőket. Valójában én inkább azt látom, hogy egy tiltakozási sorozatnak a vége felé járunk.
A helyszín viszonylagos szempontból szerencsés, hiszen sokkal kisebb, sokkal kevesebb tüntető tudja megtölteni, sokkal látványosabbak az ott lévő akciók. Ugyanakkor a kordon is valahogy egy szerencsés helyszín lehet az ellenzéknek, mert a kordonbontás ellen csak védekezni lehet. Viszont a sikeres védekezés feltételezi, hogy erősebbnek kell lenni, mint a támadó szándék, tehát a kordont elbontó szándék. Innentől kezdve valahol borítékolható, hogy mindig lesznek olyan jelenetek, amik a rendőri hatalmat, vagy az ott lévő rendfenntartók erejét mutatják. Ez az erőszak politikáját fogja igazolni?
Igazából én a társadalmi erőt tartanám nagyon fontosnak, tehát bizonyos értelemben fizikailag vagy földrajzilag is lokalizálható ez a tiltakozás. Tehát tudjuk, hogy hát oda lehet menni, ott van a kordon, azt el lehet bontani. Ebben mondom, szerintem van egy szimbolikus, sok mindennel összefüggő politikai üzenetnek a lehetősége, de hát azért mégiscsak azt látjuk, hogy nagyon kevés ember az, aki 2023 Magyarországán ezekben a tiltakozásokban tevőlegesen részt vesz, van valamiféle passzív rezisztencia, tehát az elfordulás az azt is jelenti, hogy nem úgy tiltakoznak, hogy tüntetnek, hanem majd úgy tiltakoznak, hogy fölmondanak mondjuk a tanárok esetében az állásukban, de én nem látom azt egyelőre, és tényleg nem alábecsülni akarom azokat, akikben ez az elképesztő kitartás és elszántság még mindig benne van, de hát szemmel láthatóan kevesebben tüntetnek, mint fél évvel ezelőtt tüntettek, és ennyiből ez a messze hordó ereje ezeknek a tiltakozásoknak, amelyek az akcióknak az okosságával, vagy az innovatív voltával akár összekapcsolata lenne, hát ez egyszerűen nincsen. És hát ezt azt hiszem, hogy nem a tüntetőkön kell elsősorban számon kérni, hogy ők miért nem mobilizálnak jobban, hanem az nagyon elgondolkodtató, hogy 25%-os infláció mellett tényleg elképesztő állapotban lévő oktatás, egészségügy mellett nincsenek tömeges megmozdulások, tehát hogy ez egy képet ad arról, hogy milyen állapotban van a közéleti értelemben a magyar társadalom, hogy ezek a szituációk nem azt váltják ki, hogy itt megszerveződik a társadalom, vagy fölcsatlakozik olyan már létező mozgalmakhoz, pláne politikai pártokhoz, amelyek kifejezhetnék ezt az elégedetlenséget, hanem hát mindenki valahogy próbálja megoldani a saját életét, és nem nagyon lát reményt abban, hogyha ő a nyilvánosság elé lépve, akár egy tömegrészeként is a nyilvánosság elé lépve kifejezi a véleményét, azzal eredményt tudna elérni, és azt hiszem, hogy ez az, amire leginkább támaszkodhat a hatalmat birtokló politikai rendszer, hogy nem kell szembenéznie egy megszervezett politikai mozgalommal, politikai blokká szerveződő politikai mozgalommal, vagy közéleti mozgalommal, amely kifejezné azt az elégedetlenséget, ami azért jelen van a társadalomban. Bizonyos értelemben, hát nem tudom, ezt majd tanítani fogják, vagy fogjuk egy-két évtized múlva, hogy tényleg hogy van az, hogy
ha lesz hol,
hogy egy ilyen szituációban mégis hogy van az, hogy nem igazán változik a kormánynak a támogatottsága, nincsenek tömegmegmozdulások, nincsenek sztrájkok, nincsenek volt sztrájkok, ha nem lehet jogilag sztrájkolni, hanem tulajdonképpen néhány szűkörű tiltakozással megyünk át ezen az egész időszakon, ami egy nagyon komoly krízis időszak, hogyha mondjuk az elmúlt másfél évtizedet nézzük, akkor sok szempontból ez egy mélyebb válság, mint a 2008-2009-es, és igazából politikai értelemben továbbra sem történik semmi.
Többen mondják azt, hogy a hétfői események azért lehetek ilyen hatásosak, mert hogy valami fajta szervezettség látszik mögötte, hogy ez a két akció, a kordonbontása és a tüntetés, majd a tüntetők fölvonulása a kolostor elé, az egy szervezett akció volt. Ez a szervezettség segíthet a kifáradtságon, amit mondtál, hogy kezd kifáradni az emberek tiltakozó kedve?
Minden ilyen tiltakozó hullámnak volt egy olyan hatása, hogy megjelent egy a szervezésért felelős, az üzenetekért felelős réteg, tehát egy olyan csoport, amelyik megtanulta ezt a dolgot, hogy hogyan kell szerveződni, hogy hogyan kell végigvinni egy ilyen eseményt, hogy ott miket kell mondani, hogy hova kell menni, hogy hogyan lehet vezetni, adott esetben lecsillapítani az embereket. Tehát egy ilyen vezetői réteg az mindig kitermelődött, és igazából szerintem nagyon érdekes lenne például azt végignézni, vagy akár azt megírni, hogy mi lett ezekből a tüntetés szervező csoportokból, hogy hol vannak ma azok, akik mondjuk a Milla tüntetéseket szervezték, hol vannak azok, akik a Szolidaritás tüntetéseit szervezték, hol vannak azok, akik a Tanítanék mozgalom tüntetéseit szervezték. Ők részben most is megvannak, de egy részük meg nincsen már meg, mármint így közéleti értelemben.
Kifáradtak, vagy leszalámizták őket?
Kifáradtak, leszalámizták, lehet, hogy emigráltak, hogy van akinek az a tapasztalata, hogy nem volt ezt érdemes, vagy nem akarja többet ezt a kockázatot vállalni. Igazából valójában azból a szempontból is érdekes ez, hogy ilyenkor ugye nem olyan módon történik a rendszer ellen tiltakozók között a tudáscsere, hogy lenne egy organikus folyamat, aminek a révén ugye a már meglévő tudással rendelkező szervezői csoportokhoz csatlakoznának mások, és ilyen formán lenne egy tovaterjedő hatása annak, amit már egyszer megtanultak valakik, akkor azt tovább tudnák adni, hanem mintha mindig újra és újra meg kellene tanulni, hogy mi ellen kell tiltakozni, hogyan kell fókuszálni az üzeneteket, kikre lehet ebben számítani, hogyan kell effektíve megszervezni.
De ez is a NER-ben kialakult rendszer, vagy az ellenzék működésképtelenségét igazolja?
Vannak, akik bekerültek mondjuk a pártok szervezetébe, tehát mondjuk ha már a Millát emlegettem az előbb, akkor mondjuk őket később az Együttben sokukat föl lehetett fedezni. Nyilván a pártoknak is van valamiféle professzionalitása, hogy pártnak vannak olyan embereik, akik meg tudnak szervezni tiltakozásokat, ők ugye inkább azzal küzdenek, hogy vajon fölcsatlakoznak-e pártnévhez, olyanok, akik egyébként maguk nagyon kritikusak a pártokkal szemben is, és nem csak a rendszerrel szemben, de ugye azok a nagy hatású tüntetések, civil tüntetések, amelyek lezajlottak 2010 óta, azoknak van egy ilyen, szerintem egy ilyen tüntetés szervező nemzedék váltásai, ami talán azért nem annyira célra vezető, érthető, hogy kivel mi történt, meg végig lehet vezetni az egyes embereknek a történeteit, csak hogy ilyenkor mindig van egy tudásvesztés, és alacsonyabb tudásszintről kell elindulnia egy új tüntetés szervező generációnak, nem tud csatlakozni egy folyamatosan fennálló mozgalomhoz, és hát részben ugye ez is egy probléma a NER-rel szembeni tiltakozások kapcsán, hogy hát a rendszer tulajdonképpen újra és újra, hát igen, ilyen értelemben kifárasztja, leszalámizza ezeket a szervezeteket, és így nem az történik, hogy folyamatosan épül vele szemben valami, hanem fölépül valami, az lebomlik, aztán megint elkezd fölépülni, valami megint lebomlik, tehát a rendszer mindig azt éli meg, hogy aki éppen ellen elkezd tüntetni, az szinte a nulláról kell, hogy elkezdje ezt a dolgot, valameddig el tud jutni, de kevés az erőforrása, úgy kell összeszedegetni a tudást, az pár hónap alatt tudja megtanulni, de mire pár hónap alatt megtanulja, addig a tiltakozó tömeg az meg azt éli meg, hogy már megint nem sikerült semmit sem elérni, és a következő tüntetésre nem fog elmenni, elkezdődik a lebomlás. Tehát nincs egy olyasfajta politikai összeütközés, hogy van egy üzemszerűen működő politikai rendszer, és vele szemben fölállna egy üzemszerűen működő tiltakozó állandó struktúra, hanem ez állandóan épülget, és aztán lebomlik, épülget, és aztán lebomlik, és itt tulajdonképpen a NER mindig erőfölényben van, mert nem alakul ki vele szemben egy, mondom, egy politikai blokk, egy széles társadalmi szervezettségű politikai mozgalom, mert mire eljutna oda tudásban a tüntetés szervezői csoport, addigra a tömeg szűnik meg mögötte, mert az egy újabb csalódásként fogja megélni, hogy hát már megint nem dőlt meg a rendszer, már megint nem sikerült megakadályozni mondjuk a tanárok státusztörvényét.
Előre is elnézést, mert sportszerűtlen lesz a kérdés, akkor mit tud az amerikai nagykövetség? Tehát, hogyha a tanárok a tüntetéssorozattal hetek, hónapok, sőt évek óta nem tudtak elérni semmit, hogy tudta az amerikai nagykövetség egyetlen egy sajtótájékoztatóval elérni, hogy Magyarország kilépjen a Nemzetközi Befektetési Bankból, az sajtóban orosz kémbankként emlegetett pénzintézetből?
Feltételezem, hogy a kormánynak kell, hogy legyen információja arról, vagy ha konkrét információja nincs is, de minden esetre érzékeli a tendenciát, hogy ez az amerikai nyomásgyakorlás, ez egyre erőteljesebb. Tehát onnan indultunk talán, hogy a David Pressman budapesti tevékenységének a kezdetén, hogy az amerikai nagykövetség egy videót tett közzé, amiben ugye idézeteket, magyar közéleti személyiségektől vett idézeteket mutatott be, és azt, hogy azok mennyire hasonlítanak nem véletlenül az orosz propagandára. És hát ez egy figyelemfelkeltő gegnek volt értékelhető, de azóta azt látjuk, hogy egyre újabb és újabb lépcsőfokokat ér el ez a tevékenység, és ez a nyilvános nyomásgyakorlás, amiről hát azért pontosan kell látnunk, hogy hát ez az amerikai kormányzatnak a politikai álláspontját fejezi ki kommunikációnak az eszközeivel, és hát biztosan van valamiféle diplomáciai kommunikáció is a háttérben, és hát egyrészt érzékelheti a kormány, hogy az üzenetek egyre keményebbek, és azt is feltételezem, hogy sejteti, hogy hát most még csak a kémbank magyar alelnökének a kitiltásáról van szó, de hogy ez a folyamat ez mehet messzebb is, tehát érinthet olyan a NER gazdasági klientúrájába, vagy akár politikai klientúrájába sokkal mélyebben beágyazott személyeket is, akiknek a szankcionálása konkrét pénzügyi fájdalommal járhat a rendszer működtetői számára. Szóval úgy tűnik, hogy ez egy olyan pont volt a kémbankkal kapcsolatos, ugye ez egy nagyon széles kört érintő szankciós lista volt, amit az Egyesült Államok bejelentett, nem is Magyarországra fókuszálva, ami egyébként szerintem amerikai szempontból teljesen érthető, tehát ők nem Magyarországgal vannak elfogalva, hanem egy globális politikát visznek, és annak része a magyar álláspontnak az értékelése. De hát a kormány úgy tűnik, hogy ezt az üzenetet már meghallotta, vagy ez már elegendő volt ahhoz, hogy ezt érzékelje, és a kémbankból ilyen formán 24 óra alatt ki lehetett fordulni. Na most az egy másik kérdés, hogy azóta persze egy azt megelőzően is itt tartózkodó kínai bankkal látszik kötni a kormány egy stratégiai szerződést. Én nem értek ehhez pontosan, hogy mi mindenre kell nekünk ez a kémbank, vagy nekik mire kell ez a kémbank, tehát hogy ez nem csak finanszírozási célokat szolgál, hanem adott esetben azt a célt is szolgálhatja, hogy a NER vagyonokat hogyan lehet hát biztonságos helyre menekíteni különböző pénzügyi tranzakciókon keresztül. Tehát ilyen értelemben a kormány politikája végül is olyan nagyon sokat nem változott, a kémbank került a támadások keresztüzébe, akkor ezt most abortálták, ezt a problémát, de közben más intézményeken keresztül végül is nagyjából ugyanazt a célt igyekeznek megvalósítani, és akkor majd újra lejátszák ezt a játékot feltehetően az amerikai kormánnyal. Mindenesetre az, hogy ennyire mégiscsak fókuszba került Magyarország, az, hogy igen, itt van egy széles szankciós lista, de annak része volt ez a Magyarországon működő bank, ez azért mutatja, hogy a helyzet nagyon sok tekintetben megváltozott az egy-másfél évvel ezelőttihez képest, és a magyar külpolitikának deklarált külön útjai, azok egy háborús szituációban sokkal nagyobb súllyal esnek alatba, mint bármikor korábban, tehát ezt nem egy legyintéssel intézik most már el, hanem hát a szövetségi rendszer biztonságát és együttműködését, stabilitását fenyegető problémaként értékelik, és ennek megfelelően is reagál rá ennek a szövetségi rendszernek a legbefolyásosabb országa.
Hogyha úgy kezdtük a beszélgetést, hogy visszautaltam az egy hónappal ezelőtti találkozónkra, akkor a vége felé is hagyd tegyem meg ezt, akkor is beszéltünk már az ellenzék szerepvállalásáról, illetve hogy kialakul egy ellentét egy fővárosi ellenzéki túlsúly és egy vidéki kormánypárti túlsúly között, és azóta azt látjuk, hogy már valószínűleg nem a mi szavunkat hallotta meg, de Karácsony Gergely egy aktívabb politizálásba kezdett Budapest érdekében, Budapest költségvetése érdekében, miközben természetesen a kormány oldalról megkapja azt, hogy Gyurcsány felszólítására teszi ezt, de ez a magatartás utalhatja arra, hogy kezdi az ellenzék is felismerni ezt a kettősséget. Hogy Budapesten igenis van mit keresni, és Budapesten lehetne egy olyan ellenzéki eredményt elérni, ami talán előrébb viheti ahhoz képest, mint hogyha megtartja ezt az egész országos próbálkozást, igyekezetet.
Karácsony Gergelynek több oka is lehet arra, hogy miért lép fel most ennyire aktívan ebben az ügyben. Ugye itt az az igazi újdonság, azt hiszem, hogy a főváros az úgynevezett szolidaritási hozzájárulás egy jelentős részének a
visszatartása vagy meg nem
visszatartását határozta el.
Ami ugye egy kreatív lépés, ugyancsak.
Igen, ráadásul amiatt is kreatív, nem vagyok banki ügyletekben nagyon otthon, de hogy ugye azt mondják, hogy mivel folyószámla hitelből finanszírozzák a várost, arra nem fognak tudni inkasszót kivetni a hatóságok.
Hát csak arra gondoltam, hogy nem volt még ilyen adóbefizetése megtagadására példa korábban.
Na most ez egy azért érdekes kérdés szerintem önmagában, mert ezt az egész szolidaritási hozzájárulást azért egyszer meg kéne beszélni, hogy ez mégis mire jó.
Hát arra, hogy a kormány azt mondja, hogy megpróbálja a Budapest vidék ellentét kiélezésére felhasználni azzal, hogy azért nem tud vidéken forrásokat biztosítani, mert Budapest visszatartja.
Persze, ez lehet egy politikai üzenet, másfelül ugye van egy olyan költségvetése az országnak, ami egy teljes káosz. Aki költségvetéssel foglalkoznak, láttak már büdzsét életükben, azok azt mondják, hogy szánt szándékkal készülnek egymással össze nem vethető költségvetések az egymást követő években. Teljesen kaotikus a szerkezete a magyar költségvetésnek. Különböző fantázianövekkel ellátott, elkülönített pénzalapokban vannak hatalmas összegek, amelyeket nem az elkülönített pénzalap elnevezésének megfelelő célokra használnak föl, és éppen ezért például azt sem lehet nyomon követni, hogy ebből a szolidaritási hozzájárulásból, amit a tehetősebb városok, mondjuk így a kevésbé tehetős városok javára befizetnek, tényleg történik-e valamilyen fejlesztés. Én erre mondtam azt, hogy ez lehetne önmagában egy politikai kérdés, egy olyan országban, ahol ilyen dolgokról vitatkoznak persze, hogy akkor most hogy is
számoljon
van ez
el a kormány? Igen.
Hát igen, mert az, hogy van egy újraelosztás, magasabb jövedelmű és alacsonyabb jövedelmű emberek között, különböző élethelyzetben lévő emberek között, vagy akár földrajzi különbségeknek a jegyében, hát erre való a központi költségvetés, ezzel nincsen probléma. Itt az a probléma, hogy nyomon követhetetlen, hogy ez mire való voltak éppen, és azt is nagyon nehéz megindokolni, hogy az a szolidaritási hozzájárulás, ami korábban is volt, ugye ez akkor találódott föl tulajdonképpen, amikor az állam elvette csomó intézményt az önkormányzatoktól, és akkor még cserébe az elvett vagyonért rájuk is tette ezt a szolidaritási hozzájárulásnak nevezett pluszadón, tehát részben tulajdonképpen ez arról is szól, hogy ők finanszírozhatják a saját intézményeiket, amik már nem az övék. Szóval, hogy ez az egész egyébként mire való, ez szerintem lehetne politikai vitáknak a tárgya, hogy hogyan is kellene ennek az újraelosztásnak zajlani, és hogy mégis mi az indoka annak, hogy ez a főváros esetében 3-4 évvel ezelőtt még csak 12 milliárd forint volt, most meg 58 milliárd. Erre soha semmilyen magyarázatot nem ad a kormány. Ugye mindig az ezeknek a nyilvános vitáknak a szerkezete, hogy a kormány csinál valamit, arra valaki reagál valami mást, és erről a valami másról kezd el vitatkozni a nyilvánosság, miközben a kormány ugyanúgy, ahogy a svéd NATO csatlakozás feltartóztatásáról soha nem mondja meg, hogy ezt miért csinálja. Ugyanúgy a szolidaritási adónak a kivetéséről és ennek a megemeléséről sem mond soha egyetlen indokként használható szót vagy mondatot. De ami Karácsony Gergelynek a szerepét illeti, hát egyrészt én azt látom, hogy ő most tényleg mindent egy lapra tett fel a főpolgármesterségre, tehát most nincs miniszterelnök jelölti kitekintés, hanem ez a lap maradt meg a pakliból, hogy ő főpolgármester jelöltként újra választatja magát, és szerintem ez magyaráz egy ilyen beleállósabb magatartást. Kettő, hát a gyurcsányos vád, ugye, a gyurcsány szálat mindig nagyon ügyesen megtalálja a Fidesz, annyi igazság lehet benne, hogy azért itt zajlik egy rivalizálás. Hát ezt a DK elég egyértelműen kifejezte, hogy neki megrendült a bizalma Karácsony Gergelyben, és Karácsonynak politikai érdeke az, hogyha neki vannak is vitái a DK-val, vagy konkrétan Gyurcsány Ferenccel, attól még a budapesti DK szavazók rászavazzanak. És ahhoz meg szüksége van, azt hiszem, olyan politikai akciókra, amelyek ilyen látványosak. Harmadrészt meg hát igen, valamilyen módon kereteznie kell neki is azt, hogy hát miért nincs pénz, és ahogyan a Fidesz azt mondja, hogy szerintük a Karácsony miatt nincsen pénz, hát szerintem a főpolgármesternek elemi érdeke, hogy a saját verzióját ebben az ügyben megpróbálja elmondani. Nekem van némi kételjem azzal kapcsolatosan, hogyha most kimennénk az utcára, és megkérdeznénk az embereket, hogy mi a csuda az a szolidaritási hozzájárulás, akkor ezt olyan nagyon sokan tudnák. De hogyha ezt nem is olyan sokan tudják, viszont úgy fölveti a kérdést, hogy járjon-e a villamos, vagy fizessünk-e még több pénzt a kormánynak, akkor erre azért már lehet válaszolni, és úgy tűnik, hogy nagyjából ez az üzenet, amire Karácsony koncentrálni igyekszik, és...
De ez működőképesnek látszik, mert ez közérthető, mindennapi életet érintő kérdés.
Igen, és pontosan azért, mert hogy ő a főpolgármesterségben gondolkodik, és a főváros megtartásában, a budapesti közönség, amelyik ugye 2019-ben megválasztott a Karácsony főpolgármesternek. Voltak a 2022-es választás eredménynek problémái az ellenzéki szempontból, hiszen nagyon sok egyéni választókerület csak nagyon szűken volt meg. Lakótelepi szavazókat nagyon nagy tömegben elvesztette az ellenzék 2022-ben, de azért mégiscsak az a helyzet, hogy 18-ból 17 egyéni választókerületet megnyert, tehát hogy láthatóan ez egy másik politikai közeg, Budapest, mint az ország sok egyéb része, tehát Karácsony azt mondja, hogy ő ennek a közönségnek akar üzenni, ő most nem a 300 fős kis települést akarja megszerezni, ami miniszterelnök jelöltként sokkal inkább dolga lett volna, és ennek a közönségnek ez a több pénz a kasszába, vagy járjon a villamos üzenet, ez akár tetszhet is, és ezt keresztül tudja vinni, és ebben az esetben pedig Karácsony megmaradhat az ellenzék egyik meghatározó politikusának, akinek hát legalábbis szava van a későbbiekben is az ellenzék stratégiai ügyeit, illetően már persze, hogyha az ellenzéknek vannak stratégiai ügyei, amelyekről döntést lehet hozni valamilyen fórumon.
Megengedheti-e magának Orbán Viktor, hogy elengedi Budapestet?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azt mondanám, hogy nem, de nem látom, hogy hogyan tudja opponálni ezt a szemmel látható budapesti ellenzéki többséget. Én inkább talán a tekintetben a megfogalmazással vitatkoznék csak, ez egy közkeletű nézőpont. Én nem úgy képzelem Orbán Viktornak a hatalommal való viszonyát, hogy ő azt bármikor is elengedné. Szerintem egyszerűen nincs most pillanatnyilag olyan módszer, vagy olyan eszköz, vagy olyan személy, akin keresztül konkurenciát tudna állítani Karácsonnyal szemben, tehát ebből a szempontból érdekes mondjuk Fürjes Balázs kiszerelése, akit azért nagyon sokan, azt gondolom, nem csak én láttunk, olyan lehetséges jelöltnek, aki megmérkőzhet Karácsonnyal, de hát ő például egyéni választókerületet sem tudott megnyerni 2022-ben, és az, hogy most a Nemzetközi Olimpiai Bizottságba fog kerülni, azért az nem, azt én nem értékelném egy kifejezett kampányfelkészülésként, mert az el kell menni Svájcba, szóval, hogy onnan nem biztos, hogy jól lehet budapesti kampányt előkészíteni. ebben az értelemben inkább úgy fogalmaznék, hogy a kormány akkor más eszközöket alkalmaz, tehát hogyha nincs meg a pozíció, nincs meg a hely, akkor marad ez a költségvetési kiszárítás, és marad ez a hibáztatási játszma, hogy akkor most itt a kormány és a főváros egymásra fog mutogatni, hogy mi miért nincsen, és micsoda kinek a hibája, és hát ez Karácsony megnyerheti a fővárosban, a kormány meg megnyerheti az ország összes többi részét.
Ez volt az Elemző, a Szabad Európa podcast sorozata. Mai beszélgetőtársam Lakner Zoltán politológus volt. Én Vovesz Tibor vagyok. Köszönöm figyelmüket!